Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai menekültügyi és migrációs rendszer egyértelműen nem működik, jogi és politikai felülvizsgálatra van szükség, hogy megfeleljen a mai kihívásoknak, írta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook oldalán, ahol a Kurier című osztrák lapnak adott nyilatkozata részleteit ismertette. Bóka János kifejtette, a Magyarország által nyújtott határvédelmi erőfeszítéseknek is köszönhető, hogy az európai rendszer elkerülte a teljes összeomlást. Hazánk helyzete nem könnyű, hiszen az eddigi folyamatos erőfeszítések miatt rót ki büntetést az Európai Bíróság, jegyezte meg. Mint írta, kifejtette azt is, ha az ország elveszíteni az ellenőrzést a határai felett, és többé nem dönthetne arról, hogy kilép be a területére és ki nem, az sokkal magasabb költséggel és kockázattal járna, mint maga a bírság. A kormány érvényesíteni akarja a határvédelemmel kapcsolatos igényeit Brüsszellel szemben, közölte Rétvári Bence az MT-vel. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint azért támadják Magyarországot egy példátlan mértékű bírsággal, mert nem engedjük be az illegális migránsokat, miközben hazánk hatalmas összeget költött az elmúlt években a határvédelemre. Brüsszel mintegy 2 milliárd euróval, azaz mintegy 800 milliárd forinttal tartozik Magyarországnak, ugyanis hazánk ennyit költött 2015 óta határvédelemre. Mihajló Podoljak tagadja korábbi kijelentését, miszerint Ukrajna elzárja a barátság kőolajvezetéket. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök tanácsadója összekeverte a dátumokat. Most azt nyilatkozta, a tranzit 2029 végéig a szerződés lejártáig biztosan folytatódik. Mintegy 500 000 olyan diák van Magyarországon, akik korszerűsített vagy teljesen új intézményben kezdheti meg a tanévet, jelentette ki az építési és közlekedési miniszter. Lázár János kiemelte, nincs olyan oktatási intézmény Magyarországon, ahol az infrastruktúra, a szellemiség vagy a szolgáltatás, illetve a képzés minősége ne újult volna meg 2010 óta. Másfél millió diák kezdi meg a tanévet hétfőn a köznevelésben és a szakképzésben, közölte a köznevelési államtitkár a Kossuth Rádióban. Maruzsa Zoltán elmondta, az új nevelési évben a tanulókat és a tanárokat érintően több fontos változást vezetnek be. A legfontosabb a mobiltelefonok iskolai használatának korlátozása, amelytől azt várják, hogy ösztönzőleg hat majd az intézményekben a tanulási eredményre és a diákok egymás közötti társas kapcsolatainak kialakítására. A tanév másik jelentős változása a pedagógus béreket érinti. Meghosszabbítják a hatóságok a korábban kiadott másodfokú hőségriasztást, várható a jövő csütörtök éjfélig. Az iskolakezdés mindig mozgalmas időszak, azonban a kánikulában is figyelni kell arra, hogy a diákoknál is a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre, ásványi anyag és vitaminbevitelre van szükségük. Mindig legyen náluk folyadék, mert hőség idején akkor is inniuk kell, amikor nem érzik magukat szomjasnak. A melegben nem javasolt cukros, szénsavas üdítők fogyasztása, a szervezetnek ilyenkor kifejezetten vízre van szüksége. Érdemes könnyű, világos színű, laza, jól szellőző ruhadarabokat választani nekik. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, tehát tilos az erdőkben és azok 200 méteres körzetében is tüzet gyújtani. A melegben gyakrabban riasztják a tűzoltókat szénmonoxid miatt is, mert a kéményben légdugó alakulhat ki. Gyorsabban juthatnak majd árujuk ellenértékéhez a gazdálkodók az eddigiekhez képest a jövő évtől életbe lépő termelővédelmi törvénycsomagnak köszönhetően, hívta fel a figyelmet Feldman Zsolt. Az Agrárminisztérium államtitkára ismertette, a meglévő piacszabályozási eszközök fejlesztésével és új elemek megteremtésével javítják a termelők felvásárlókkal szembeni kiszolgáltatott helyzetét, és jogi eszközökkel biztosítanak erősebb védelmet számukra, valamint megteremtik a termeltetők és a termelők közötti kapcsolatrendszer új jogi alapját. Idén 3,7%-os éves átlagos inflációval számolnak, jövőre már 3,2%-kal, jelentette ki a pénzügyminiszter az Inforádióban. Varga Mihály beszélt arról, hogy júliusban 213 milliárd forintnyi többlettel zárt a költségvetés. Azt mondta, ez szinte példa nélküli, mert mióta ezt mérik, ez második alkalommal fordul elő. Ez jó hír, aminek örül, tette hozzá. A magyar állam 1 milliárd eurós összegű kínai pénzintézetektől felvett hiteléről Varga Mihály azt mondta, arra energiahatékonysági beruházások érdekében volt szükség. Az energiatárca projektjei között már ott vannak azok a fejlesztések, amire ezt a pénzt költeni fogják. Hangsúlyozta azt is, az ECOFIN ülés, az uniós pénzügyminiszterek tanácskozása Budapesten lesz, szeptember 12-én és 13-án. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, általában kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül, gyenge széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-18, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Idén, immár második alkalommal kerül megrendezésre a Miskolci Ars Sacra Fesztivál szeptember 13-a és 22-e között városunkban. A most következő riportban a fesztivál zenei programjairól beszélgetünk. Flach Antal csemballó művésszel, a miskolci Bartók Béla zenei és táncművészeti szakgimnázium tanárával a Miskolci Ars Sacra Fesztivál zenei programjainak egyik társ szerzőjével beszélgetek. Tavaly évben is találkoztunk, akkor az első alkalommal Miskolcon megrendezésre kerülő Miskolci Ars Sacra Fesztiválról beszélgettünk egymással. Természetesen most az Ars Sacra Fesztivál adja riportunk apropóját, és akkor bizony mind a nyitó, mint a zárógálán és a fesztivál számos programjában főszerephez jutott a zene. Nem meglepő módon gondolom, így lesz ez az idei Miskolci Ars Sacra Fesztiválon is, mert a zene az kell.
Természetesen. Nekem egyébként eszembe jut most egy másik hasonlat, ezt Debussynek tulajdonítják, miszerint a zene ott kezdődik, ahol a szó véget ér. És hogyha ugye szent dolgokról beszélünk, tehát a szakralitásról, annak misztériumáról, akkor ugye az rendre olyan magaslatot jelent, ahol persze nyilván ugye az ige, mint olyan, a szavasított is lett a Biblia által, de úgy gondolom, hogy a zene az olyan kapukat tud megnyitni, olyan pontokat tud az emberben megérinteni, ahova sokszor a szó már nem ér fel.
Milyen programokra is számíthat a kedves közönség és az érdeklődő közönség az idei Miskolci Ars Sacra Fesztiválon? Zenei programokra elsősorban, hiszen most veled erről beszélgetünk.
Igen, hát azt hiszem, hogy a zenei programoknak is rendkívül gazdag és változatos, színes a kínálata, ugyanis szinte majdnem mindegyik irányzatot lefedi, tehát lesz úgymond komoly zene, és lesz könnyebb műfaj is. Ugye ez jelen van egy liturgikus zenei közegben is, hiszen ugye az orgona szó mellett ma már elfogadott a gitáros mise, a beat típusú istendicsőjét is, úgyhogy ezek ugyanúgy mind jelen vannak. Mondanék egy-két érdekességet, úgymond ilyen nem szép magyar szóval highlightjait is megosztanám a közönséggel. Itt mindjárt ugye a nyitó rendezvényen el fog hangzani egy olyan mű, amit én különösképpen szeretek. Ez Dohnányi Ernőnek, a Bartók Kodály mellett a triász, tulajdonképpen leginkább világhírűvé magasodó művésztársuknak egy kompozíciója, ami az ünnepi nyitány címet kapta. Ezt a szerző eredetileg Pest-Buda Egyesítésének 50. évfordulójára írta, ami 1923-ban történt, mármint az 50. évforduló. Ugye itt már 3 éve a Trianonban benne vagyunk, és nyilván Dohnányi ezt a egyesítés ünnepet, ezt a zenében úgy írta meg, hogy ez nem csak az adott konkrét alkalomnak szóljon, hanem a nemzetegyesítésnek is. Na most azt hiszem, hogy ami a legfontosabb ebből az én olvasatomban mára nézve, hogy nekünk honfitársaknak, magyaroknak, de akár itt miskolciaknak is közelednünk kéne jobban egymás felé. Én tudom, hogy mindenki el van foglalva nagyon a tennivalóival, nem tagadom, hogy én is nagyon gyakran, de azt hiszem, hogy ez az egész fesztivál pont erre jó, hogy közeledjünk egymás felé, hogy egységet tudjunk alkotni, és én azt is megértem, hogy valakinek nem jelent semmit a hit, nem mond semmit a vallás. Olyan is van, aki úgy egy kicsit úgy a kettő között mozog, tehát úgy megérintik őt kimondatlan szavak szintjén, a megérzéseik a legmélyebb összönei szintén, a nagy műalkotásokkal való találkozás. Én úgy gondolom, hogy minden embernek érdemes megadni az esélyt arra, hogy egy nagy műalkotáson keresztül olyan fajta lelki minőségekkel találkozzon, ami lehet, hogy valakit elvisz, igen, az Úristenig, a vallásig, és más valakit pedig egyszerűen csak úgymond lebegtet a két dolog között, ég és föld között továbbra is, mégis megérezve valamit abból, hogy az ember azért több, mint anyag. Tehát ez a Doknányi mű is ilyesmi nekem, mert ugye hát persze van egy nagyon világias ünnephangulat, amivel az egész darab elindul, és aztán átkanyarodik nagyon poétikusan a szózatnak a hangjaiba. Persze ez Doknányinak a harmonizálásán keresztül szólal meg, de ez az ember úgy mindjárt kicsit kiegyenesedik, hogy de jó, hogy ez is a miénk. És hát persze hozzá is tenném mindjárt, hogy ugye ezt egy református lelkésznek a fia Egressy Béni komponálta, és azt hiszem, hogy az ő szózat megzenésítése sem lett volna olyan ettől a lelkület nélkül. Aztán persze megint viszont az ünnepi hangulat, akkor most egy komorabb dallam szólal meg, ez Doknyányi saját magyar hiszek egye, vagy nemzeti imája, amelyet a híres Papvári Elemérné szövegre komponált, hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Magyarország feltámadásában, egy örök Isten igazságban, biztos, hogy jó sorrendben mondtam a sorokat, de ugye ez volt a motto, amit meg kell zenésíteni. Doknányi ezt több verszakos változatát is megzenésítette, míg ő nem az ő kompozíciója lett egy díjnyertes, de Doknányi nagyon szerette ezt a művét, és direkt idézi is ebben az alkotásban. Majd aztán elindul egy ilyen nagyon különleges, egy ilyen kicsit félelmetes fokozás, fejlesztés, és amikor az egész belerobban abba a pontba, ahová fejlődött, azon a ponton megszólal a himnusz. De nem csak a himnusz, hanem amikor véget ér egy himnussor, akkor beleszüremkedik ez az ünnepi hangulat, akkor elindul a második sor, akkor már halljuk, hogy beleszövődik hozzá a szózatnak a sora. Tehát Doknányi egy olyan zeneszerzői bravúrt hajt végre, hogy itt négy téma, tehát a sajátja, a magyar hiszek egy, az is ugye a sajátja, a szózat és a himnusz, ezeknek a hangjai állandó ölelkezésben vannak egymással. Tehát ennek valami olyan felemelő hatása van, hogy hát ezt megint nem lesz szavakkal elmondani, ezt el kell jönni, és meg kell hallgatni.
A fesztivál nyitó gáláján lesz hallható?
Igen, ez lesz a záró műsorszám. Egyébként nem a nagy zenekari változat hangzik el, ezt nem lehetne betuszakolni a nagy terembe, hogy akkor közönségnek nem maradna hely, hanem a szerző által készített, két zongorára írt 8-kezes változat fog. 8-kezes változat, mert közben nézted a kezemet, hogy csak 4-et tudtam mutatni, mert másikban műsorfüzetet tartom, szóval 2x4-kezes változat fog felhangzani. Egyébként ennek mi jegyezzük az ősbemutatóját, amit a Vigadóban ejtettünk meg a Trianon centenáriumi évfordulója alkalmából, ugye különösen a szívünkhöz nőtt ez a mű, amelyben egykori tanítványaim közreműködnek majd még velem együtt a megszólaltatásban.
És mindemellett elmondhatjuk, hogy zenei sokszínűség lesz jellemző az idei Miskolci Arszakra Fesztiválon is.
Igen, természetesen a nyitó hangversenyen nem csak zongora muzsika hallatszik, hanem hegedű is lesz, cselló is lesz, kórus is lesz, tehát úgymond egy ilyen szűkre szabott svédasztal-szerű kínálata már is tapintható lesz ezen a nyitó hangversenyen is. De hát, hogy egy kicsit jobban belemenjünk, akkor itt most mondhatnám mindjárt az ünnepi szentmisét és a zenei áhítatot, ami a Minorita templomban lesz. Itt elhangzik Liszt Ferenc által a legjobb magyar egyházi zeneszerzőnek nevezett Mosonyi Mihálynak az F-dur miséje. Mosonyi ő nagyon sokat tett azért, hogy a magyar műzene a 19. század során elkezdje kinőni magát ezekből a kis bájos, de elég szűk léptékű csárdás, verbunkos világából. Tehát ő, aki egyébként alapvetően autodidakta volt, de egy ilyen nyugatos műveltsége volt, és szimfóniát komponált, és zongora versenyt írt, és egyből ráugrott a közvélemény, hogy hát igen, ő kell nekünk, hogy a magyar zeneirányt megmutassa, és ezt a negyedik írmodort, ilyen régies kifejezéssel él, hogy hozzákapcsolja a nagy nyugat-európai zenei stílusokhoz. Úgyhogy Úgyhogy tulajdonképpen az F-dur mise is ezt mutatja, egyébként egy megrendítő kompozíció is, mert a szabadságharc környékén íródott. De egy gyönyörű, szép tele, nagyon szép poétikus pillanattal, tehát megint egy olyan figura, akire igazán büszkék lehetünk, hogy magyar volt, a magyar ügy mellé állt, ezek ma ugyanúgy fontos dolgok. Kétségtelen, hogy van, aki kicsit talán túlzóban, van, aki egészségesebben éli meg ezt a nemzethalál víziót, ami egyébként nagyon jellemző a 19. századnak a nagyformátumú zenei műalkotásaira is. Most gondolok itt Erkel operáira is. Tehát rendre történelmi témákat hoznak elő, és hát igen, szóval erre azért egy egészséges embernek, hogy mindig rá kell gondolni, hogy mit tudok én tenni azért, hogy az a gyönyörű, gazdag, fantasztikus kulturális örökség, aminek a megélésével és a lelki asszimilálódásával valaki magyarnak nevezheti magát, hogy ezért én mit tudok tenni, hogy ez tovább maradjon fenn, mert hiszek benne, hogy ez egy érték, ez egy értékes dolog. Ha már Erkelt említettem, itt nagy öröm, hogy Szegedi Csaba, jeles opera énekes, aki egyébként egykor a Lévai József Református Gimnáziumnak volt a diákja, ellátogat a fesztiválra, és azon a hangversenyen, amely egyébként összekapcsolódik az egykori Alma Materével, annak 30 éves évfordulójával, az újraindulás 30 éves évfordulójával, hogy ezen a jubileumi utóhang koncerten ezen ő is fog közreműködni, és énekel majd Erkel bánkbányából is egy részletet. Ezen a hangversenyen egyébként a Lévai gimnáziumnak a kórusa is fel fog lépni, egy nagyon szép, színes, változatos műsorral, amelyet ifjú karnagyuk Petró Balázs vezényel majd. És hát ugye még érdekessége ennek a hangversenynek, amely ugye az avasi református műemléktemplomban kerül megrendezésre, hiszen ez kapcsolódik stílszerűen az intézményhez, hogy ugye ez az a templom, ahol két orgona van a városban. Na hát most nem az egyik vagy a másik, hanem egyik is, másik is, de mind a kettő is hallható lesz egy koncerten, úgyhogy ez is az ilyen kuriózumok után sóvárgóknak is egy lehetőség arra, hogy bekapcsolódjanak a programokba. Bregő Zsoltot nem hiszem, hogy nagyon be kell mutatnom a rádió hallgatóknak. Ő itt a városunkban rendkívül sok és változatos műsornak vagy zenei megnyilvánulásnak a kezdeményezője. Neki is lesz egy külön koncertje a barátaival, én ezt is sok szeretettel ajánlom a hallgatók figyelmébe. Most persze sorolhatnám az összes programot, mert szinte mindegyiknek ilyen-olyan módon kísérő eleme a zene, tehát amit már az elején elmondtam, hogy itt a zene ilyenkor hozzáadja azt, amit a szavak már nem mondhatnak el, de amit azért még szeretnék kiemelni, ami azért elég nagy mértékben tartalmaz zenét, az Tóth Vajna Zsombor és Ács Gabriella angol barokk estje. Zsombor talán ismerhetik azok, akik úgy érdeklődőek a város zenei életében, mert ő innen indult, aztán a Pesti Zeneakadémián tanult tovább, majd kiment Londonba, a Royal Music of College-ben tanult, egyébként ott is folytat még posztgraduális tanulmányokat, és tulajdonképpen ennek a kornak a zenéjét kutatja, amelyet be fog nekünk mutatni. Nagyon izgalmas, nagyon érkezzen, ugye én csembaló művész vagyok, és játszottam is ebből a repertoárból. Én kifejezetten szerettem ezt az angol barokk zenét. Ez egy annyira érdekes, egyedi hangütés, hogy messziről felismerszik. Tehát, hogy a nemzeti jegyek itt is milyen szépen megjelennek ebbe a fajta zenébe. És a Purcellt azért általában szokták ismerni, bűbáj dallamai vannak, szellemes is ráadásul, kellettől több. Hát, ami ráadásul Ács Gabriella énekhangja, akit szintén jól ismerednek a miskolciak, mert ő, amíg itt tanult a főiskolán, szinte nem volt olyan külsős rendezvénye az intézménynek, ami ne kapott volna valami szép szólista szerepet. Csoda, hogy felvett őt, Kertesi Ingrid és még Marton Éva is foglalkozott vele. Úgyhogy ezt kínálja majd ez a hangverseny, ami a belvárosi református templomban lesz. Szeretném mindenképp kihangsúlyozni, hogy lesz flashmob, tehát ismét lesz zenés villámcsődület, amelybe a szervezők a közönséget is szeretnék bevonni, úgyhogy ez megint olyan, hogy kár lenne kihagyni. Akár csak a Szent Efrén férfi kar koncertjét, megint csak miskolci vonatkozás, hiszen Bubnó Tamás a művészeti vezető, innen származik Miskolcról, a férfi kar pedig rendre elkápráztat minket azokkal az összeállításokkal, amilyen többnyire ismeretlen, de persze ismert szerzők művei is felszoktak csendülni. Színről színre látván, ugye ez a Bibliából ismert ez a színről színre látásnak a gondolata, és hát az, amire minden hívő reményünk szerint vágyik, hiszen ugye ez a színről színre látás, ez már az lesz, amikor megtapasztaljuk a találkozást Krisztussal és a mindenhatóval. Na most, hogy ezt hogy konvergáljuk a földre, hát ebben segít nekünk Olivier Messiaen, az a pár éve elhunyt francia 20. századi zeneszerző, aki amellett, hogy egy nagyon specifikus, sajátos zenei nyelvezetet alakított ki, és ebben benne vannak az ő kedvencei, a madárhangok is, ő ezt a hangzást úgy tudta variálni és egyáltalán megformálni, hogy tényleg az ember bele tud helyezkedni abba az állapotba, hogy megnyílnak ezek a lelki csatornák. És tényleg, hát ugye a francia zene, hát az állandóan a színekről szól. Szóval tényleg olyan harmónia világa van ennek a zeneszerzőnek, meg azok a transzcendens pillanatok, ahova kifutnak a darabok, hogy tényleg az embernek az az érzése, hogy ez már, mintha kis ujjamat bele mártottam volna a tengerbe. Még nem tudom, hogy milyen, de már valamit megéreztem belőle, és akarom hinni, hogy valami ilyesmi, ez egy út majd oda. Szóval nagyon izgalmas repertoár, amiben városunk jeles és feltörekvő fiatal és már befutott művészei, mint például a dr. Sós Gábor hegedűművész is közreműködik. Azt hiszem, hogy egy ilyen repertoárhoz az ő hangja az a tökéletes egymásra találás. Ugye lesz megint dicsőítő nap, legyen ez a Te napod címmel, ez majd most görömbölyi helyszínen kerül megrendezésre, bele se kezdek, mert annyira gazdag és változatos, díszvendégünk is van, Böjte atya teszi majd tiszteletét, és Grillus Vilmos is megjelenik majd, úgyhogy azt hiszem, hogy ilyen nevek és karizmatikus személyeknek a társaságában mindig lelket üdítő a jelenlét. Pitti Katalin művésznő, az Operaháznak jeles és kitüntetett előadó művésze is ad majd egy dalestet, Megismertük és hittünk a szeretetben címmel. Vihula Mihályló, a Misánk is előrukkol ismét egy programmal, amiben ősbemutató is lesz ismét a Lilafüredi Palotaszállóban, és hát két olyan program maradt még itt a végére, amiről mindenképp szeretnék beszélni. Itt most nem leszek szerény, ez az én könyvem. amely Miskolci dalok, dallamok címet viseli, de hát itt most nem is a szerénység a lényegi megnyilvánulási forma, mert nem is akarom leplezni azt, hogy mekkora örömet jelent számomra, hogy ezzel a témával, mint a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíj programjának ösztöndíjasa foglalkozhattam, és hogy ez a könyv élvezi a polgármester úr és az önkormányzatnak is az anyagi támogatását. Azért is, mert ez tényleg egy olyan érték, amiből minden miskolci épülhet. Tudom, hogy ez egy utópia, hogy majd a zongorák megszűnnek virágtartók lenni, ha egyáltalán még vannak, mert mindenki pánikszerűen szabadul tőle, nagy kár. Elhiszem, hogy sok helyet foglal és körülményes, de olvassák el Karintinak a Zongora védelmében című írását, és megértik, hogy mi egy, jó, ez egy kicsit elragadtatott viszony, de hogy egyáltalán mit gondolt az ember, egy polgárember a zongoráról, amely egy enteriőrnek az ékessége volt, és köré gyűlt az a réteg, aki szeretett volna mindig egy picit magasabb szinten élni és érezni, amihez ugye a zene hozzá is segíthette. Szóval ez lenne egy vágy, hogy ezt a könyvet, ezt megismerjék a miskolciak, fellapozzák, kedvük szottyanjon elénekelni egy miskolci népdalt, az ügyesebbeknek kedve szottyanjon eljátszani egy Miskolcon keletkezett zongoradarabot, vagy négykezes. Hát de négykezes régen az a ismerkedésnek volt az egyik platformja. Ha megnézik a Szabó István Napfény íze című fantasztikus filmjét, hát ugye ott úgy jön össze a filmnek két főszereplője, hogy zongoráznak négykezest. Szóval annyi ilyen régi, most mondom, módi, de mégiscsak olyan bájosan patinás dolog kopott már ki a társadalmunkból, pedig azt hiszem, hogy ha visszagondolunk és saját tapasztalatunk is van, akkor azt nem vitathatjuk el, hogy ezek értékek voltak megint csak. Az ismerkedés, a társadalmi kapcsolat, az egymáshoz közeledésnek a dolgában. Na most tehát ezzel a könyvvel ez volt a célom, hogy mindenki úgy vegyen egy mély levegőt, olyan jól esőt sóhajtson, és aztán, ha ezt úgy átböngészt, akkor úgy menjen végig a sétáló utcán, de akár az egész városban, hogy az épületekről, a helyekről eszébe jut egy név, egy mű, és azt, hogy milyen jó. Milyen jó, hogy ezek itt megszülettek. Jó, én nem akarok teljesen már a butaságot környékező naívság hibájába esni. Hogy de ez engem nem tud itt tartani Miskolcon, mert én nem élek meg, hogyha nem tudok olyan egzisztenciát teremteni, hogy eltartsak egy családot. Nyilván ez a könyv nem oldja meg ezt a problémát. Ez a könyv más problémákat szeretne megoldani. És ehhez kívánok mindenkinek bátor felfedező kedvet. És akkor így jutunk el a záró hangversenyhez, amely megint csak összefüggésben van a könyvvel, ugyanis a záró gálának, ami ugye protokolláris beszédek és egy nagyon izgalmasnak ígérkező táncprodukció után, megint csak zenei programot kínál. Ebben tulajdonképpen ennek a könyvnek úgymond egy ilyen kis, megint egy minis védasztalát tesszük hallhatóvá. Olyan szerzők műveit hallhatja a közönség, akik egykor itt éltek, itt alkottak a városban. Ugye tavaly a jelenkornak az alkotóit szólítottuk meg, hogy szülessenek új zeneművek, most viszont kifejezetten azokra a nevekre szeretném ráirányítani a figyelmet, akik egykor tényleg egyfajta ilyen kultúrmisszionáriusai vagy kultúrhéroszai voltak a városi zenei életnek.
Köszönöm szépen, hogy felkeltettük a kedves hallgatókban az érdeklődést, tehát az idei Miskolci Arszakra Fesztivál iránt, amely idén szeptember 13-a és 22-e között várja tehát a kedves érdeklődőket. Köszönöm szépen a beszélgetést Frak Antal csemballó művésznek, a Miskolci Bartók Béla zene és táncművészeti szakgimnázium tanárának, aki a Miskolci Arszakra Fesztivál zenei programjainak egyik társszervezője. Nos, köszönöm szépen neked a beszélgetést, és csak invitálni tudjuk a kedves hallgatókat, hogy akár mindegyik zenei programra, amelyet te most megemlítettél, vagy ezek közül néhányra látogassanak el, és hallgassák meg mindazokat a zenei csodákat, amelyekről mi most itt a szavak segítségével beszélgettünk.
Köszönöm, hogy ezt elmondhattam.
A második Miskolci Ars Sacra Fesztiválról többet és részletesebben az augusztus 31-én szombaton reggel 8 óra 15 perckor kezdődő reggeli beszélgetés című műsorunkban hallhatnak. Ha tehetik, tartsanak velünk akkor is. Az esemény főmédia támogatója a rádiónk, a Szent István Rádió.
Give me that old time religion. good for the Hebrew children. It was good for the Hebrew children.
It's good enough for me.
Give me that old
time religion.
Give me that old
time religion.
Give me that old
time religion.
Give me that
old time religion. It's good enough for me.
Give me that
old time religion. Old time religion.
A 38. évadát nyitotta meg az Egri Gárdonyi Géza Színház. Az eseményen Blaskó Balázs igazgató beszámolt a nyári sikerekről, mint mondta, teltházas előadásokat játszott a társulat Szarvason, ahol Dimanopoulou Afrodité megkapta a legjobb női alakítás díját. A sikerek kapcsán hozzátette, még jelentősen növekedett a felnőtt bérletesek száma, mely mindenképp optimizmusra és reményre ad okot. A következő percekben elsőként a teátrum igazgatóját hallják.
Sajnos egy nagyon szomorú hírrel kell kezdenem az évadnyitó társulati ülést. Nagyon kedves kollégánk, barátunk, valamikori művésztársunk, stúdiósunk, aki aztán a Kelléktárban dolgozott, majd a Kelléktár vezetője lett, Kakó Zsolt. A napokban nem tudom pontosan, és nem tudjuk pontosan, hogy melyik napon, ez ki fog derülni hamarosan, eltávozott közülünk. Sajnos folytatnom kell a szomorú bejelenteni valókat, bár nem ilyen tragikus hírrel, de nagyon kedves kollégánk, Szőke Olivér beadta felmondását, és augusztus közepén beszéltem vele utoljára, szeptember 1-től már nem tagunk. Családi okokra, személyes problémákra hivatkozott. Én rendkívül sajnálom, hogy eltávozott közülünk, hiszen nagyon-nagyon tehetséges fiatal kollégát ismertünk meg benne, aki nagy értéke volt már eddig is társulatunknak, és ígéretes jövő állt előtte, közöttünk és egyáltalán a pályán. A szomorúságnak vége van, és menjünk egy kicsit vidámabb területre, az örömök felé, hiszen a nyáron nagyon sok szép sikerünk volt, elsősorban Szarvason, ahol ugye ott voltunk a házasságszerzővel június 2. felében, és július elején a brémai muzsikusokkal. Mind a két előadásunkat teltház előtt játszottuk, ami nem kevés tulajdonképpen, hiszen ott ilyen 800 ezer férőhelyes a teátrum, a szabadtéri színház, és mindkét alkalommal nagyon-nagyon nagy sikere volt társulatunknak, hosszan ünnepeltek bennünket mind a két előadás alatt, és ezen túlmenően egy nagyon szép sikert könyvelhetünk el még ezzel kapcsolatban, hiszen augusztus 21-én volt a Teátrumi Társaság Szarvasi Nyári Színházának a gálaestje, ahol Dimanopoulou Afrodité nyerte a legjobb női alakítás díját a házasságszerzővel. Azt gondolom, hogy ez betetőzte ennek az előadás sorozatnak a teljes idejét, hiszen nagyon szép sorozatot játszottunk belőle itthon, majd aztán ugye ott beteljesedett a nyári színházban ez a sorozat, és azt gondolom, hogy nagyon szép emlékeink maradnak a házasságszerzővel ezután is. Reméljük, hogy még talán fogjuk tudni játszani, bár nem sok reményem van benne, de talán, hiszen a remény hal meg utoljára. Nos, a nyárról és az előttünk álló dolgokról. Nem tudom, tudjátok-e, hogy 1986-ban az újjáalapítástól számítva az előttünk álló évad, a 38. színházi évada az újjáalapított Egri Gárdonyi Géza Színháznak. Azt gondolom, hogy ez önmagában rendkívüli szám és rendkívüli teljesítmény mindannyiunk számára, különösen azok számára, akik kezdettől fogva itt vannak és itt voltak, hiszen vagyunk egy páran, van, aki már 1987-től, többen 1988-tól, Tehát tulajdonképpen alapító tagoknak számítunk többen ebben a színházban, és azt gondolom, hogy még nagyon sok szép évad áll előttünk, előttetek az elkövetkezendőkben, úgyhogy az előttünk álló egy rendkívüli év lesz, azt hiszem. Már csak azért is, mert úgy érzem, hogy valamilyen módon kinyílnak előttünk a kapuk. És azt hiszem, és azt várom, és azt remélem, hogy annak a nagyon sötét alagútnak, amelyben az elmúlt 4 évben, 4,5 évben voltunk, és zárva voltunk, és beszorítottak bennünket ebbe az alagútba, ennek az alagútnak a végén már látszik a fény, és talán az is látszik már, hogy ott elől valahol süt a nap. Tehát én nagyon optimistán és nagyon sok reménnyel tekintek az elkövetkezendő évadunk elé, bár a jelen állás szerint erre nem sok okom lenne, és mégis. Hiszen az előttünk a minket idáig vezető városvezetés, amely ugye október 1-től változik, tulajdonképpen még az utolsó intézkedéseivel is gondot okozott, és bosszúságot, és szomorúságot, hiszen annak ellenére, hogy a májusi és júniusi közgyűlés megszavazta azt a hiányzó támogatási összeget, amely tulajdonképpen nem is támogatási összeg, hanem a pénzmaradványunk éppen hagyása, nálunk hagyása lett volna, ezt a polgármester utolsó rendelkezésével megvétózta. Tehát ez is lóg a levegőben. Azt gondolom, hogy még a szeptember 12-én sorra kerülő önkormányzati ülésen még egyszer bevisszük ezt a kérést, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy októberig nem lesz ezügyben változás. De utána mindenféleképpen. Nem ismerjük még a pályázati eredményeinket. Nagyon remélem, hogy a beadott pályázataink sikeresek lesznek, sőt kiemelten sikeresek lesznek. Erre kaptunk ígéretet még áprilisban, sőt ezt megelőzően tavaly novemberben is. Nagyon remélem, hogy ennek lesz foganatja és pozitív következménye. Tehát mindenképpen úgy indulunk neki ennek az évadnak, hogy minden rendben lesz, hogy megvalósítjuk a terveinket, hogy az a bemutató sor, amelyet az évad zárón beharangoztam, és amelyet most megismétlek, ez megvalósul, és nagy sikereket fog hozni mindannyiunk számára. Ugye a 2024-25-ös színházi évadunk műsorterve ismeritek, de mégis felolvasom. Ugye a Fehér Lófia, amely a táncfesztivál alkalmával kerül bemutatásra valamikor szeptember végén, szeptember 28-án. Ugye ez lesz a gyerekdarabunk, amely majd október közepén tölti be a bérletes funkcióját. Október 4-én lesz Hubay Miklós Ők tudják mi a szerelem című drámájának, vígjátékának a bemutatója Frigyesi András rendezésében, amelyet Bal József rendezésében a Valahol Európában című musical bemutatója követ majd november 15-én. Ezt követően december 13-án lesz Molnár Ferenc Olimpia című vígjátékának bemutatója, amelyet én állítok színpadra. Ezt követően január végén, január 22-én a Kolontos Palkónak, a mesejátéknak a bemutatója következik Barát Zoltán rendezésében. A Café Brazil táncfantázia bemutatója február 28-án lesz Topolánszky Tamás koreográfiájával rendezésében. Ezt követi majd a Hétpettyes Lovag mesejáték bemutatója március 25-én Barát Zoltán rendezésében, és április 25-én az Ankónai Szerelmesek című zenés komédia bemutatója zárja majd az évadot Moravec Levente rendezésében. Terveink szerint nyilván itt sok-sok problémát kell majd megoldanunk, de műsoron marad a Dzsungelkönyve, a Janika és a Házasság szerző. Nyilván keressük a lehetőségét ezeknek a daraboknak a felújítására és műsorra tűzésére, amely nem lesz egyszerű természetesen. Nagy öröm mindannyiunk számára, hogy a bevételeink nagyon jól alakulnak. Túlszárnyaltuk, bár ez nem volt nehéz, a tavalyi bérletes nézőszámunkat már most, tehát mintegy 300-zal több bérletesünk lesz, felnőtt bérletesünk, felnőtt és nyugdíjas bérletesünk, de ez a szám még emelkedni fog. Nagy valószínűséggel ez 2000-2002 számot fog elérni, és erre jön majd az ifjúsági, gyermek és ifjúsági bérletesek száma, ami azt jelenti már eddig, hogy tulajdonképpen annak az igen magas bevételi előirányzatnak több mint az 50%, közel 60%-át teljesítettük, amely egész éves. Azt mondom, hogy majd 60%-a teljesült a bevételi előirányzatunknak, akkor ez igen jelentős szám és igen jelentős eredmény mindannyiunk számára, de elsősorban szervezésünket dicséri, és köszönetet mondok ezúton is Anitának és munkatársainak a nagyszerű munkáért, amely remélem még tovább fog emelkedni, és még nagyobb eredményeket fog mutatni. Tehát van mire támaszkodni. Nyilvánvaló, hogy a költségvetési intézményként való működés nyilván nem teszi lehetővé, hogy ehhez a bevételhez akkor nyúljunk hozzá, amikor arra szükség lenne, de ebben is történhetnek változások. Nagyon remélem, hogy az új városvezetés ebben segítségünkre lesz. Erre mindenfajta pozitív ígéretet megkaptam. Több alkalommal tárgyaltam a leendő városvezetéssel a nyár folyamán, és azt hiszem, hogy kapcsolatunk igen gyümölcsöző lesz, és pozitív irányt fog venni az elkövetkezendőkben. Legyen így! Thank you.
A Gárdonyi Géza Színház a Gigi Táncegerrel közösen a 8. EGRI Stúdió Színházi Táncfesztivállal indítja az évadot. A következő percekben erről fog beszélni a tagozatvezető Topolánszky Tamás.
Remélem mindenki jól töltötte a nyarat, és tényleg a végére szomorú hírek után valami pozitív dolog felé tudunk menni. Ami nagyon fontos, hogy Balázs említette a továbbjátszásokat nálunk, ez fura, hogy mindig mindenki próbál repertoáron tartani a dolgokat. Augusztus elején már elkezdtünk dolgozni a Fehér Lófia miatt egyébként, meg előadásaink voltak, és az Ahogy tetszik Pécsre megy, majd szeptemberben, aztán Táncszínház, és a Varázsvólát is még eközben újítjuk fel az új tagokkal. Úgyhogy ez szerintem jó, és ezzel mindannyian próbálkozunk folyamatosan, hogy éljenek a darabok, amiket létrehoztunk. Szóval bemutatám az új tagokat, jó? Mindketten a Magyar Táncművészeti Egyetem színházi táncosztályában végeztek, a hölgyel kezdeném, Szénási Dolly. Agárdi Márk, hogy ne kavarodjunk a nevekkel, Márkító, mert hogy a másik Márkunk is maradt. A alapcsapatunk az szerintem megvan, úgyhogy többieket ismeritek, továbbra is folytatjuk ezeket a dolgokat. Én mindenkinek nagyon jó munkát kívánok, én csak annyit tudok beszámolni mindenről, hogy a negatív, az ellentmondásos dolgok találkoznak. Kisfiam miatt családi okokból olyan országban voltam, ami után, hogy hazaérkeztem, mindenkinek javaslom, hogy nagyon becsüljük meg magunkat Európában, és vigyázzunk arra, amink van, mert ennél sokkal rosszabb helyek vannak a Földön. De ez egyébként összességében pozitív akar lenni a saját létünkre, hogyha ezt lehetünk. Jó? Jó munkát mindenkinek, remélem találkozunk mindenkivel. Csak.
Nos, azt írtam ide erre a kis papírra, hogy az előttünk álló feladatokról, szereposztásokról, és így tovább. Éppen azért volt nagyon nehéz tervezni a következő évadot, amiről az évad zárón is beszámoltam, és amit tulajdonképpen, amiről említést tettem már eddig is az elhangzottakban, nagyon nehéz volt, és még most is nagyon nehéz úgy tervezni, ahogy tulajdonképpen a megbízási szerződéseket alkotókkal kapcsolatban, aztán a készülő díszletek megrendelését különböző helyekről igen bonyolulttá vált megejteni, és időben megszervezni, és kifizethetővé tenni, hogy teljesen közérthető legyek. Ebben most sincs még pozitív változás, de az idő nekünk dolgozik, én azt gondolom, és ebben lesz hamarosan, egy hónapon belül ebben változások lesznek, de éppen ezért nagyon nehéz volt szereposztásokat kiírni a bizonytalanságban. Alkotókat, szereposztásokat hozzászoktatok, és én magam is úgy gondolom, úgyis, mint korábban színészként mindig vártam, hogy kint legyenek legalább évad kezdéskor az évad, legalább az első fél év bemutatói. Az elmúlt 14 évben próbáltam megfelelni ennek a nagyon reális elvárásnak vezetőként. Hozzászoktatok, hogy évad végén már kint voltak a szereposztások, talán még nem is fordult elő, hogy évad kezdéskor egyetlen szereposztás, vagy kettő talán a Fehér Lófiával legyen kint a próbatáblán. Sajnos ez is bekövetkezett, de nem fogunk hozzászokni. Erre ígéretet teszek. Változni fog ez a dolog, ki fog kerülni a valahol Európában-nak a szereposztása, ki fog kerülni az olimpia szereposztása is. Úgyhogy időben információt fogtok kapni minden titeket érintő eseményről, vagy várható eseményről. Nyilvánvaló, hogy sok-sok változásnak kell bekövetkeznie ahhoz, hogy újra abba a mederbe, abba a forgásba, abba a tempóba és ritmusba kerüljünk, mint amihez hozzászoktunk 2020. március 12-éig, hogy csak idáig menjek vissza. Én nagyon remélem, hogy minden a helyére fog kerülni. Nyilván semmi sem lesz már olyan, mint azelőtt volt. De hát ilyen az életünk, hogy folyamatos változásban van, és mindenhez hozzá kell szoknunk, alkalmazkodnunk kell a változásokhoz, és úgy, hogy abból sikert tudjunk kovácsolni. Nos, hát ez vár ránk az elkövetkezendő évadban, úgyhogy én boldog új évet kívánok mindenkinek, táncművészeinknek, színművészeinknek, munkatársainknak, az egész társulatnak, és a 2024-25-ös színházi évadot, 38. évadunkat
ezennel megnyitom.
Az elhangzott összeállításban előbb Blaskó Balást, a Gárdonyi Géza Színház igazgatóját, majd Topolánszky Tamást, a Gigitá Ceger tagozat vezetőjét hallották a 2024-25-ös évad nyitójáról. A hangfelvételt Domán Vivien készítette.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra!
Szent István Rádió. Hit, nemzet.